Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A koronavírus járvány miatt több uniós országban sérültek az alapvető jogok, állapította meg az Európai Bizottság, amely először adott ki jogállamisági jelentéseket mind a 27 tagállamra vonatkozóan. Mai műsorunkban a szerdán bemutatott dokumentumokról és azok hátteréről lesz szó. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
A jelentés négy területet ölel fel, a jogállamiságnak, a demokrácia és az alapvető jognak a négy területét. Az egyik az igazságszolgáltatás függetlensége, a másik a korrupció ellenes fellépés, a harmadik a média pluralizmus, és végül a fékek és ellensúlyoknak a rendszere. Ez a négy kérdés szerepel ebben. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy ezt nem lehet majd bővíteni a következő években, hiszen vannak még nyilvánvalóan jelöltek, hogy mire lehetne kiterjeszteni. A bizottság kezdeményezte, ezért ami megjelent ez a dokumentum, és ezek a dokumentumok, ezek kizárólag az Európai Bizottságnak a véleményét, az értékelését tükrözik az általam említett négy területen, hogy hogyan áll a jogállamiság helyzete a tagállamokban és az Európai Unióban.
Tehát akkor ezek szerint ezt a 27 jelentést, ezt a bizottság tisztségviselői készítették az ő megállapításaik alapján.
Így van, de a felhasznált források, azok viszont minden olyan forrás, ami egyébként nem új, és eddig is elérhető volt, és ebben támaszkodtak a különböző korábban megjelent akár európai parlamenti jelentésekre is, tanácsi párbeszédre, a európai bírósági ítéletekre, az Európa Tanácsnak a szakosított testületeinek a véleményeire, ne felejtsük el a Velencei Bizottságot kiemelni, vagy a GRECO-t, amely ugye a korrupció ellenes fellépését vizsgálja az Európa Tanács tagjainak. Tehát egy sor hosszú referencialista van, amiből az Európai Bizottság dolgozott, ezeket használta fel forrásként, ezek egyébként mind nyílt források.
Lehet azt tudni, hogy mennyi idő alatt készültek el ezek a jelentések?
Hát, ugye azt nem tudom, mikor végezték a kezdő rugást, hogy így fogalmazok, de az biztos, hogy a bejelentés óta, ez már korábban még az előző bizottság idején jelentették be, hogy lesznek. Én úgy gondolom, hogy közel egy éves munka. Ugye a Covid miatt nem tudtak helyszínekre kimenni gyakran. 300 virtuális országlátogatás volt ebbe benne. Ez ugye nem úgy értendő, hogy Magyarországra 300-szor jöttek, hanem összesen 327 tagállamnál, és több mint 200 úgynevezett érintettel, szervezetekkel, ellenzék, stb. Beszéltek, plusz még valamennyi tagállam hivatalosan írásos kommentárt is fűzhetett a jelentéshez. Tehát a bizottság azt mondja, hogy amennyire csak lehetett, megpróbálta ezt a folyamatot átláthatóvá tenni.
Mik a legfőbb megállapításai ezeknek a jelentéseknek, és még először globálisan nézzük, pontosabban csak az EU27-ekre, tehát mik a legfontosabb sarokpontjai, hogyha az egész közösséget nézzük?
Ugye, mikor beszélünk, akkor még csak néhány percet telt természetesen a jelentések közzététele óta, ezért igazából abban nem mennék azért nagyon bele, hogy részletesen tájékoztassak arról, hogy mi van benne. Viszont az tény is való, hogy ugye érdemes odafigyelni trendekre, és azon a négy területen, amiről beszéltünk. Ugye az egyik az, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége, ugye a bizottság igazából ugye hasonló, tehát ugyanazon szempontok alapján próbálta felmérni a 27 tagállamot, és ezek alapján beazonosítani, egyébként hozzáteszem, nem csak negatív, hanem pozitív példákat is. Tehát vannak pozitív példák is a jelentésben. De az biztos, hogy a bizottság bizonyos aggasztó trendeket, amelyeket egyébként a Covid kihozott vagy felerősített, azért itt aláhúzott. És így azt mondja, hogy például van egy olyan trend, és ez értendő nem feltétlenül egy-egy országra, hanem akár több országban is. Nem feltétlenül az egész Európai Unióban, miszerint, hogy a végrehajtó hatalmak igyekeznek nagyobb befolyást gyakorolni az igazságszolgáltatásra például. Tehát van egy ilyen, akkor a médiára, a média pluralizmusra nehezedő nyomás is egyre erősödik számos országban, és ugye a fékek és ellensúlyok esetén is vannak bizonyos aggodalmak. Tehát én úgy gondolom igazából, hogy ha megnézzük az összképet, akkor nyilván Európai Unió szinten nem azt mondja, hogy az Európai Unió szinten óriási nagy problémák vannak. Igazából, és ez a lényeg valahol, az egyes tagállami szinteken látnak aggodalomra okot keltő folyamatokat, ami persze megint csak nem újság.
Kiderült egyébként a bemutató sajtótájékoztatón, hogy a bizottság által felállított kritériumoknak megfelelően hol a legjobb a helyzet az Európai Unióban, melyik országban?
Ugye a bizottság ezt gyakorlatilag azoknak kell majd megfejteniük, akik elolvassák a jelentéseket. Ugye ezt a munkát nem végezte el értünk az Európai Bizottság, tehát nincs semmiféle rangsorolás, nyilván ezt kerülték is, mert nem akartak olyan helyzetbe kerülni, hogy országokat ők minősítsenek, bár hogy sorrendbe állítsanak. Ugye abban óriási vita kerekedett volna ki, és akkor szerintem akinek amúgy is bögyében van az Európai Bizottság, azok ezt még inkább kihasználhatták volna. Nyilván ezt rábízzák az újságírókra, a szakértőkre és arra sok emberre, aki veszi majd a bátorságot és az időt, hogy ezeken a jelentéseken végigmenjen, és össze is hasonlítsa őket.
Ugye ezek a jelentések a hallgatók számára, mondom, hogy rajta vannak az Európai Bizottság honlapján is angol nyelven, de akkor térjünk rá a magyar jelentésre. Erről mit lehet tudni, milyen megállapítások voltak? Mert ugye pont a közzététel előtti napokban éles szóváltás történt a bizottság, illetve a magyar kormány között, és a jelentés nyilvánosságra hozó Jurova biztosasszonyt, Vera Jurovát, nem is tekinti politikai tárgyalópartnernek a magyar kormány, legalábbis ezt jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennek írott levelében.
Nyilvánvalóan ez egy mellék folyamat, úgy elemezném igazából, nyilvánvalóan itt az politikai szempontok ütköznek, és üzenetek váltogatják egymást. Egyébként Ursula von der Leyen következő órákban valószínűleg válaszol majd a magyar miniszterelnök levelére.
Válaszolt is már rá, hogy bizalmáról biztosította Vera Jurovát, és továbbra is az Európai Bizottság tagjának tekinti, annak ellenére, hogy magyar kormányzat lemondásra szólította fel.
Igen, így van. Hát ugye ez egyedül Ursula von der Leyen kezében van, és azt hiszem ez a várható reakció volt a részéről, hogy a biztosának kiáll a biztosa mellett. Tehát, és a munkája mellett, úgyhogy ez gyakorlatilag, ez a dolog, ugye nyilván azért mondtam azt igazából, hogy egy kicsit nekem inkább ilyen mellékzöngének tűnik, nyilvánvalóan ami érdekes lehet, hogy miket állapított meg az Európai Bizottság. Megint csak hozzáteszem, nincs új a nap alatt, tehát nincs olyan dolog, amiről ne hallottunk volna. Ez most viszont ugye az által említett négy szempontból csomó dolgot kiemel, esetleg pontosít, amiben ráadásul nem szerepeltek ezek még így egy jelentésben. Igyekszem azért, amennyire lehet rövid lenni, hiszen ez egy rengeteg dolog van, ez érdemes elolvasni. Az első az igazságszolgáltatás függetlenségével foglalkozik, ugye, Magyarország esetében is. Ebben a bizottság emlékeztet arra, hogy már, és ez így is volt korábban is, az Európai Uniós intézmények már korábban is jeleztek bizonyos aggodalmakat az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban Magyarországon, illetve a trendekkel kapcsolatban, és akkor említ néhány konkrét példát is. Ugye például az, hogy a bizottság szerint úgy látja, hogy az országos bírói tanács, ugye, ami egy független országos bírói tanácsnak komoly kihívásokat támaszt az országos bírói hivatal elnökének a tevékenysége, hogy itt feszültségek vannak, akkor kitér a kúriára is, azt mondja, hogy azok az események, bizonyos fejlemények, amelyek a kúriát érintették, szintén aggodalmat váltanak, és itt utal arra, hogy a kúriának volt egy olyan döntése, ami az Európai Bírósághoz való előzetes hozzáfordulás véleménykérési jogot megtagadta. Ezt nehezményezik. Szóval teszik azt is, hogy az alkotmánybírók átmehetnek. Ugye úgy szabályok vannak, viszont az alkotmánybírók a kúria tagjaiba válhatnak, és a normális eljáráson kívül. Ezt nem feltétlenül úgy mondják, hogy ez egy óriási probléma, de megemlítik, hogy ez is egy olyan folyamat, ami felkelti a figyelmüket. Egyébként, és hogy itt ne csak a negatívumokról írjanak, azt is megemlítik, hogy a magyar igazságügyi rendszer jól teljesít, ami a hatékonyságot és a minőséget illeti, és a digitalizáció mértékét is elégségesnek ítéli meg az Európai Bizottság. Tehát, hogyha úgy tetszik, ez a pozitív üzenet, amiről mondtam, hogy mindenhol van pozitív üzenet is. A korrupcióval kapcsolatban tesz elég sarkos megállapításokat az Európai Bizottság. Azt hiszem, hogy itt azért érdemes kitérni. Azt mondja konkrétan, hogy hiányos független ellenőrző mechanizmusok vannak, és a politika és bizonyos nemzeti, ugye annak, hogy megneveznék ezeket természetesen, de úgy látják, hogy a politikai szereplők és bizonyos nemzeti üzleti szereplők közötti szoros érdekösszefonódások a korrupció esélyét erősítik. Amikor azt mondja, és a folytatás azt mondja, amikor komoly állítások látnak napvilágot, akkor ezt is kifogásolják, hogy úgy tűnik, hogy szisztematikusan nem történnek megfelelő lépések annak érdekében, hogy kivizsgálják és kinyomozzák a magasrangú tisztviselőket vagy a köreiket érintő ügyeket. Ezt is megemlíti az Európai Bizottság, de itt egyébként alapvetően ezt nem a bizottság talált, aki a kutyfejéből nyilván folytatott egy csomó vizsgálatot ebben a kérdésben, meg párbeszédet, de ugye a GRECO, az Európa Tanácsnak a szakosított szervezetének vannak jelentése, mi ezekkel foglalkoznak. Tehát a korrupcióról általában sarkalatos véleményt fogalmaz meg.
Úgy tudom, hogy hangsúlyosan szerepel a média, illetve a civilek helyzete.
Igen, ugye érdekes abban, hogy a civil társadalom, ugye a civil nem volt közvetlenül témája a bizottsági jelentésnek, ennek az ország jelentésnek, meg általában a jogállam jelentésnek, ennek az elsőnek, mégis tulajdonképpen a fékek és ellensúlyok rendszeréről, ugye az a negyedik pont, abban azért egyértelmű utal arra, hogy az, hogy a civil társadalom szerinte lehetőségei szűkülnek a ráhatásra, és ellenséges környezetben kell tevékenykednie, ez úgy gondolja, hogy ez gyengíti általában is a fékek és ellensúlyok rendszerét. A sajtót, a médiát kérdezted, ezzel elég tényleg valóban az előjelzések is azt mondták, hogy ezzel eléggé részletesen fog foglalkozni az Európai Bizottság. Azt mondja, hogy többek között így azt mondja, hogy a médiatanács függetlensége és hatékonysága veszélyben van, nem átláthatók a média tulajdonosi viszonyok, tehát azt is kifogásolja. A KESMA-ról, ugye a KESMA közép-európai sajtó konglomerátum, ami összevontak rengeteg magyarországi sajtóterméket, azt mondja, hogy a KESMA konglomerátum fokozta a média pluralizmusra leselkedő veszélyeket. Azt is kifogásolja, hogy szóvá teszi, hogy a kormánypárti sajtónak juttatott jelentős mértékű állami hirdetési összegek, és idézek pontosan, lehetővé tették a kormánynak közvetett politikai befolyás gyakorlását a médiára. És aztán végül pedig még egy dolgot, hogy a független sajtótermékeket, azt mondja, ezt is szóvá teszi, úgy látja az Európai Bizottság, hogy független sajtótermékek rendszeres obstrukcióval és megfélemlítéssel néznek szembe, miközben az ilyen sajtótermékek gazdasági átvételére, tehát ugye a tulajdonos megszerzésére irányuló trend a bizottság szerint egy pótolagos aggodalom forrása.
Ezek a megállapítások mit jelentenek? Ugye az európai ügyekért felelős igazságügyi miniszter Varga Judit egy Facebook posztjába szinte visszautasította minden egyes állítását ennek a jelentésnek, és cáfolta az előbb is elhangzottakat, akár a médiára, akár a demokratikus berendezkedésre vonatkozóan. De milyen következményei lehetnek ennek a jelentésnek, egyáltalán lehetnek-e, vagy pusztán ez egy dokumentum, amit megjelentett az Európai Bizottság minden 27 tagállamra vonatkozóan.
Ugye az látható tulajdonképpen, hogy ez a jelentés értelemben a vitában, a fennálló vitában, ami egy antagonisztikus vita gyakorlatilag. Egyik fél azt mondja, hogy bű, a másik fél azt mondja, hogy bá, de ez ugye hozzászoktunk az elmúlt 10 évben, hogy ez nem old meg semmit nyilvánvalóan. De nem is ez volt a célja. A célja az, és azt kell mondjam, tehát rövid távon tulajdonképpen semmit nem old meg, ez a jelentés nem tartalmaz semmiféle bizottsági javaslatot, tehát hogy valamit ezekkel a említett problémákkal kellene kezdeni, tehát a bizottság nem teszi javaslatokat ennek tükrében, semmire sem. Viszont az Európai Bizottság ezt annak szánja, és ezért itt nyilvánvalóan a magyar kormány ezt látja, érzi ennek itt a veszélyét, hogy ezzel elindul gyakorlatilag egy jogállami ciklus. Az európai, ugye ők jogállami mechanizmusnak nevezik ezt az új, ami nem az első már a jogállam ugye, mechanizmusok körül, vagy eszközök körül, jogállami mechanizmusnak nevezik. Ezzel indult gyakorlatilag egy éves ciklus az Európai Unióban, ez a bizottságnak a szándék, ami azt jelenteni, hogy két jelentés között mit fog történni. Van egy jelentés, mint egy európai szemeszter jelentés, és ezután a tanács és az Európai Parlament, illetve hát azt szeretné a bizottság, hogyha ez a tagállamokra is nemzeti kontextusba is kerülne, és ott is a parlamentek megvitatnák, tehát ez egy párbeszéd indulna, kezdődne erről a különböző intézményekben és különböző fórumokon. Na most ez az, ami azért érdekes, azért lenne úgy, hogyha ez összeállna, mert tulajdonképpen először alkalommal lenne szó arról, hogy összeállna egyfajta ilyen szemeszter, mondjuk egy jogállami szemeszter az Európai Unióban, kicsit a gazdasági szemeszterre, az európai szemeszterre is hajazva természetesen, és nyilvánvalóan mint olyan egyfajta nyomásgyakorlási forrást jelenthetne a jövőre nézve. A magyar kormány nyilván nem ért egyet már a kiinduló ponttal sem. Nyilvánvaló, hogy Vera Jourová elleni támadásban biztos része volt annak is, ugye, hogy ez egy hitelt, tehát így nem tekinti hitelesnek, se euróvá át, és ezzel ugye a jelentés még kevésbé, és ezért ugye nyilvánvalóan ez egy preventív lépés is lehet arra vonatkozóan, ugye, hogy a tanács mennyiben tekintheti ezt kiindulópontnak. Most a bizottság és a német soros elnökség minden bizonnyal kiindulópontnak fogja tekinteni, de kérdés az, és ez még vitákat fog előrevetíteni egyébként, majd procedurális vitákat, hogy Magyarország és Lengyelország bele fog-e menni abba, hogy ezt a bizottsági jelentést például a tanács előtt megvitassák, és milyen formában. Tehát én látom, hogy itt lesznek az dodgemek, még összeütközések ebben a kérdésben is. Konkrétan viszont visszatérve a kérdésre, hogy mit jelent, ez az egész eszköz, ez az új, ezt látni kell azért, hogy ez a jelentés, ez az éves jelentés, ez egy annyiban hiánypótlónak kíván lenni a rendszerben, hogy ahogy mostani helyzetben van egy csomó más eszközünk, nehéz is átlátni ezeket. De ugye Magyarország például, ilyen értelemben Magyarország esetében már meghaladott állapotról beszélünk, hiszen Magyarország és Lengyelországgal szemben már úgynevezett nukleáris bombát is bekapcsolták, ugye legalábbis ketyeg, azzal, hogy a hetedik szenti eljárás folyik. Ez viszont tulajdonképpen egy kicsit úgy néz ki, mint a Csillagok háborúja sorozat, ahol először megvolt ugye a hányadik anyavég, az utolsó rész, és utána tették elé az előző részeket. Ez is arról szólt tulajdonképpen, hogy ez egy megelőzés szolgáló eszköz. Magyarán felhívni a figyelmet a problémákra, ezeket kibeszélni, és ha lehet ezeket még azelőtt megoldani, orvosolni, a tagállamokkal folytatott párbeszéden keresztül, mielőtt még olyan nagy méretűvé duzzadnak a problémák, hogy előbb-utóbb be kelljen élesíteni mondjuk egy hetedik fix szerinti eljárást.
De akkor ez arra is vonatkozik például, hogy Dániában, vagy Svédországban, vagy Franciaországban is ugyanúgy lefolytatják majd ezeket a vitákat, vagy megint a kelet-európaiakra fókuszálnak leginkább?
Én úgy tudom, hogy a német elnökségnek az a terve, és ez azt szeretnénk, hogy ezt akkor mostantól kezdve minden elnökség csinálja, hogy esetenként 5-5 országot fognak majd górcső alá venni. Tehát magyarán, hogy így fogalmazzak, nyilván nem lesznek annyira hülyék, hogy csak a közép- és kelet-európaiakra futtassák ki ezt a folyamatot, hiszen a folyamat eleve nem erről szól. Magyarország és Lengyelország kérte hosszú időn keresztül azt, hogy ne pécézzék ki őket, hanem akkor minden országgal azonos mérce alapján, ugye legyen kettős mérce, foglalkozzanak. A bizottság azt mondja, hogy ők ezt megtették, nyilván ez Magyarországot, Lengyelországot nem fogja megvigasztalni, de ők ezt megtették, és nyilvánvalóan nagyon fontos a folyamat hitelessége szempontjából, hogy a bizottság, és most nem láttam a német jelentést, meg kell nézni a spanyol jelentést, vannak ott érdekes elemek, nyilvánvaló. Megérdemes megnézni azt is, tehát mostantól van egy átvilágítás, van egy fénykép, mindenkiről készít egy röntgenfelvétel, hogy így fogalmazzak, és a röntgenfelvételt a mindig soros elnökség a kezében tartva, meg a parlament nyilvánvalóan, majd ötösével be fogja hívni az ügyfeleket, arra, hogy megnézzék, hogy a röntgenben milyen problémák vannak, és hogy lehet ezeket kijavítani. Amint, hogyha az orvos oda hívná mondjuk a beteget, és megbeszélnék azt, hogy milyen beavatkozás lenne szükség. Én azt hiszem, ezt így tudnám most így hirtelenében lefordítani.
Zoli, ennek a mostani jelentésnek bármifajta köze lesz-e majd a 2021-től hatályos uniós költségvetés kifizetéseihez?
Határozottan nem. Ezt a kérdést fel is tették egyébként Vera Jourovának és Rudi Reindersnek, és ők azt mondták, hogy nem. Tehát ez a jelentés semmi szempontból ebből nem lehet következtetni arra, hogy esetleg szankciókat léptetnek életbe, mondjuk Magyarország, Lengyelország, Bulgária, Románia, és folytathatnám a sort ellen, azért, mert ugye, hogy a költségvetési pénzekkel nem sáfálkodik jól, vagy nem szabályszerűen, rendetétésszerűen használja fel őket. Ahhoz, mert ezt látni is kell, ugye az elmúlt napokban jelent meg éppen, és most fogadták el ezt a német elnökségi rendelet tervezett módosítást, ami pontosan arra van, igazából arra hegyezi ki ezt a mechanizmust, ugye ezt jogállami féknek hívtuk, arra hegyezi ki igazából, hogy legyen egy ilyen, de ne lehessen gyakorlatilag az konkrétan a költségvetéshez kapcsolódó, az Európai Unió pénzügyi érdekeihez kapcsolódó, kapcsolja hozzá az esetleges jogállami sértéseket. Az nagyon fontos azt látni, mert azt hiszem az nem egyértelmű, és meg is értem, hogy nem egyértelmű sok ember számára, hogy mit a különbség. A korábbi bizottsági javaslatból az lehetett levezetni, ami erre a jogállami fékre vonatkozik, és a kifizetéseknek az összekötésére a jogállami elvek betartásához, hogy általános jogállami problémák esetén gyakorlatilag le lehetne állítani a kifizetéseket. Ez a mostani javaslat, ami az asztalon van, ez sokkal specifikusabb, annyiban, hogy a költségvetéshez köti, akkor lehet csak egy jogállami elfsértést gyakorlati alapján eljárni, hogyha az konkrétan is kimutathatóan hat az Európai Uniós költségvetés pénzeknek a rendeltetésszerű felhasználására, vagy pedig az EU pénzügyi érdekeire. Tehát nem az van, hogy általánosan és minden körülmények között, hanem specifikus esetekben korlátozó, megszorító módon.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!